3T.
A kulturális podcast.
Szép jó napot kívánok mindenkinek, ez itt a 3T elnevezésű podcastünk, amelyben most éppen nincs itt Pion István, én viszont Mucsicska László, igen, a vendégünk pedig Makranci Zalán, akit egy új magyar animációs film, a Ruben Brandt a gyűjtő kapcsán faggatunk, de azért sok minden másról is beszélgetünk. Szia!
Hello, szép jó napot kívánok én is!
Hát beszéljünk egy kicsit a Ruben Brandtról, ami azért nagyon régóta az első olyan egészestés animációs film, ami Magyarországon készül. Szerinted mi lehet az oka annak, hogy úgy, hogy régen rengeteg animációs film készült, ami ráadásul kedvelt és híres, Macskafogótól kezdve a különböző egyéb népmesei feldolgozásokon át, miért telt el ennyi idő, hogy most került moziba egy Ruben Brandt?
Egy animációs filmet elkészíteni, pláne egy egész estéset, az legalább annyiba kerül mondjuk, mint a kincsem. Tehát borzalmas nagy összeg, már magyar léptékkel úgy értem. Szerintem ez lehet az egyik oka. Azt tudom, hogy a Kecskeméti stúdióban folyamatosan készülnek továbbra is. Azt nem tudom, hogy mennyire hosszú filmek, de animációs filmek. Olyan, mintha nem mernék rábízni emberekre egy egész estés animációs filmnek a megrendezését. Gondolom pénzem múlik, tehát mint minden.
Mit kell tudni a Ruben Brandtról, hogyha kicsit összefoglalnád, hogy mi a sztoria, meg hogy milyen a stílusa, mert hogy igazából egy nagyon, nagyon extra animációs filmről van szó azért.
Igen, én amikor szinkronizáltuk, akkor úgy tudtam megfogalmazni, hogy én kultúrsokkot kaptam, mert minden egyes képkockáról valami más köszönt vissza, tehát egy konkrét festmény, vagy egy konkrét filmjelenet. De olyan szinten, és most ezzel nem spoilerezek semmit, hogy például érdemes nézni a viszkiben a jégkockát, mert Hitchcock alakú. Mm. És de, tehát így álltam így a képernyőt, és mondtam, hogy ezt most tekerjétek vissza. Jól láttam, hogy Hitchcock alakú a jégkocka, és mondták, hogy igen. És el is kezdték magyarázni, hogy miért. Tehát nem az volt, hogy csak úgy ad-hoc jelleggel összedobáltak be mindenfélét, hanem minden mindennel összefügg. Az egész közben egy ilyen film noirra van felhúzva. Tehát van egy teljesen primér szintje a dolognak, amit mindenki tud élvezni, egy krimi, nevezetesen, hogy valaki festményeket lop, ennek elindul egy nyomozó utána, hogy most azok a festmények miért tűnnek el, hogy tűnnek el, kiderül, hogy ez egy komplett csoport, és erről szól, hogy miért lopják el a festményeket, ezt nem akarom elmondani, és hogy utolírja őket a nyomozó, vagy nem, vagy mi történik velük. Tehát ez egy teljesen egyszerű krimi szál. Aki csak ezt akarja érteni, az tud szórakozni. Aki pedig egy kicsit fogékony a képzőművészetekre, az pedig kap egy plusz élmény. De olyan szinten, amit, mert én bevallom, hogy annyira nem vagyok jártas a képzőművészetekbe, de hogy mondták, hogy, és látod, azon a képen ott az az érdekessége, hogy pont ugyanazok a színek vannak használva, mint, és akkor mondtak egy képet, mondom, hát ezt, hogyha agyonlőtök se veszem észre, hát biztos, hogy tehát, de ezért mondtad, minden mindennel összefügg a filmbe. És ez az, ami csodálatos benne, és ezt mondjuk érezni. Én színházban is azt szoktam mondani, hogy lehet, hogy a néző nem érti, hogy mit lát, de azt érzi, hogy van mögötte egy egységes rendszer. Tehát annak valahogy teljesen más a szaga, az íze, a világa. És emögött pedig van egy kőkemény rendszer.
És akkor ebben a történetben te vagy Kowalski magánnyomozó, ami szintén egy picit áthallásos a Macskafogó kapcsán.
Igen, igen. Szerintem ez direkt a Grabowski-Kowalski, tehát hogy ezzel is kicsit kalapot emeltek a Macskafogó előtt. Szerintem teljesen tévesen egyébként hoztak is egy párhuzamot be, mondták, hogy ez olyan reklámfogásnak indult, és hogy ez olyan jó ötletnek tűnt, hogy végre a Macskafogó után egy új egész estés, de nem szabad összekeverni, mert ez ég és föld a kettő. Tehát abból, amit elmondtam, szerintem nagyjából kiderült, hogy ez inkább olyan 14 pluszos, tehát afelett tudják érteni ténylegesen az emberek. A Macskafogónak meg ugye, hát az meg bárki megnézheti, mert van 1, 2, 3, 4 szintje, és a gyerekek is élvezik a...
Éljen az elnök úr, tapsolj te is, Ketit!
És hogyan zajlott a Ruben Brandtnál a szinkron? Tehát gondolom, hogy amikor egy amerikai animációs filmet szinkronizálsz, mondjuk ott nincsen mozgástér, ott van egy magyar lefordított szöveg, azt valahogy rá kell illeszteni arra, ami ott van a képernyőn. De ebben az esetben már volt egy ilyen előzetes munka is az animációs film készítőivel, vagy te már a kész film kapcsán mentél be a szinkron stúdióba és mondtad fel a Kowalski szövegét?
Sokkal prózaibb lesz a válasz, mint gondolod. Nem, ugyanis itt az történt, hogy ezt először angolul mondták föl, A Kovászkit eredetileg Márton Csaba mondta föl, mert egyébként tényleg írtózat jól beszél angolul. A Hámori Gabi meg a Kamarás Ivánok a saját szerepüket mondták fel angolul, és engem megkértek, hogy én szinkronizáljam le magyarra a Csabát. Tehát tulajdonképpen addigra már én hallottam az angol eredetit, láttam a képet, és volt egy egyszerű magyar szöveg, tehát tulajdonképpen pont ugyanúgy kellett szinkronizálni, mint egy amerikai animációs filmet. Úgyhogy annyi mozgásterünk azért volt, hogy mondták, lehet, hogy valami több szótagszám lesz, és akkor azon ne izguljak, mert még utána rajzolnak akkor. Ezen mondjuk nem kellett görcsölni, de lényegében a munka többi része az majdnem olyan volt, mint egy sima animációs filmé. Azzal a különbséggel, hogy itt mivel ilyen teljesen eldeformált figurák vannak, tehát valakinek három arca van, meg négy feje, ezért azzal próbáltuk meg játszani, hogy valami van a vásznon, és akkor én adok neki egy bizonyos hangot, egy bizonyos tónust, és a kettő együtt mit eredményez, hogy egy harmadik információt hozzunk létre egy a kettőből. Ezzel úgy megpróbáltunk játszani és kísérletezgetni, de hát ennyi mozgásterem volt.
És mi a viszonyod a szinkronizálással kapcsolatban? Tegnap, amikor készültem a podcastre, akkor direkt végpörgettem az ISDB-n, hogy hány kredited van, hát elképesztő mennyiségű szinkron szereped van.
Az ember azokra a színészi feladatokra összpontosít, amivel megkeresik. Amivel nem keresik meg, arra nem tud összpontosítani. Tehát ez ennyire egyszerű. A másik meg, hogy én imádok szinkronizálni. Pláne, hogy nagyjából mindenkinek megvan, hogy kiket használ. Már a szinkronrendezők, hogy milyen színészekkel dolgozik. Én nekem nagyon nagy mázlim van a szinkronrendezőkkel, tehát én tényleg nagyon-nagyon jókkal dolgozom, akik általában marha jó filmeket kapnak. Tehát ez egy egyszerű önző ok. Van egy kisgyerekem, nem érek rá filmet nézni, elmegyek szinkronba, megcsinálom a munkát, és közben látom a filmet.
Mióta szinkronizálsz?
Hú, most már nem is tudom, 10 éve körülbelül. Az első szinkron szerepemről emlékszem 8 órát késtem Rehorovszky Bélától. Nem volt őszinte a mosoly, amikor megjelentem.
És az hogy sikerült?
Úgyhogy elfelejtettem, és éppen Kecskeméten játszottam, és elaludtam. És így feljöttek, hogy hol vagy? Hol lennék Kecskeméten? De hát itt kéne lenned az HBO-ban. És akkor megérkeztem 8 órával később, és akkor megígértem a Bélának, hogy akkor ezt most hívjon nyugodtan, mindig fogok jönni, és akkor most a 20 percesével én ezt akkor törlesztem. És ezt tartottam is, hogy amikor hívott, én mindig 20 perccel hamarabb megérkeztem, és akkor striguláztuk, hogy akkor mínusz 20 perc a 8 órából.
Van kedvenc szinkron szerepen?
Hát az Archer az egyértelmű, tehát azt én nagyon szeretem. Én nagyon szeretem a Juice-t, ami most az HBO-n megy, és ott a James Franco-t kell. Füllet utcák, igen.
James Franco hangja vagy.
Igen, mind a kettőjé. Én nagyon szerettem, volt egy marha jó film, a Tom Hardy-nak az egyik első filmje volt, az volt a cím, hogy Bronzom. Szociopatáról szólt, aki egy börtönbe került, és gyakorlatilag az egész életét egy börtönbe élte le. Lopásért került be, de aztán bent olyan kreténségeket csinált, hogy nem tudom, erre volt börtönőröket, és akkor megkérdezték, hogy akkor mit kért cserébe, akkor mondta, hogy zenét. És akkor klasszikus zenét bömböltettek az ajtaj előtt, és akkor elengedte. Ez egy nagyon jó film. Akkor én voltam a börtönigazgató.
A börtönigazgató.
Igen. És ezen kívül volt még egy olyan nagyon emlékezetes filmszerep, az Éjség című film volt. Uh-huh. Fassbender játszik benne, és az meg az ír éjséglázadásokról szólt. És abban az volt a csodálatos, hogy a filmnek a fő központi eleme az egy 45 perces jelenet volt, vágás nélkül, és egy asztalnál két ember ült és beszélgetett. A legcsodálatosabb színészi munka. És azt néztem, hogy ezt Frankon 8 hétig próbálták, mint egy színdarabot, és aztán ott azt mondták, hogy mehet, elképesztő volt.
Neked így, aki benne van a szinkronizálásban, neked mi a véleményed azokról a hangokról, amikor így sokan elmondják, hogy hát azért a magyar szinkron már nem ugyanaz, ami régen volt, hát azért így már így futószalagon jönnek a filmek, és így látszik, hogy kevesebb idő jut a szinkronra, és hogy ez már gyalázatos, ami szinkron kapcsán készül.
Ezzel csak az a bajom, hogy értem, akkor ezek az emberek legyenek szívesek, fáradjanak vissza 35 évvel korábbanra, és akkor nézzék azt a 13 és fél filmet, ami bejutott az országba. Az a baj, hogy olyan szinten elárasztanak minket most minden irányból a filmek. Lehet az, hogy nem szinkronizáljuk le, csak akkor meg abból lenne felháborodás. Nem lehet igazából normálisan azt mondani, hogy csak ez a verzió érvényes, vagy csak az. Én személy szerint azt mondom, hogy szerintem minden filmet elérhetővé kéne tenni feliratosan is, és szinkronnal is, és aztán majd eldönti az ember, hogy mit akar. És akkor úgy mindenki megkapja azt, amit szeretne.
Te egyébként szinkronosan vagy feliratosan nézed a filmeket?
Változó. Például volt olyan film, amit tudom, hogy nem tudtam kivárni, hogy szinkronos legyen, és akkor megnéztem inkább feliratosan. A Stranger Things-et például. Uh-huh. Tehát az például csak feliratosan. A Westworld-ot is feliratosan néztem, az Ash versus Evil Dead-et is.
Azért most itt vagy egy I Am Groot-os pólóban, meg említ a Stranger Things-et,
de meg Westworld-ot. Például szerintem a Galaxis őrzőjének csodálatos a szinkronja, én azt nagyon szeretem.
Uh-huh. Az érdeklődési körödre abszolút jellemző, hogy ilyen popkulturális termékeket fogyaszt, azt látom, hogy Star Wars-os öved is van.
Neked is az van.
Neked is az van.
Én szeretem igen a mindenféle popkulturális dolgokat is. Tehát igazából azt mondom, hogy szerintem mindenevű vagyok. Tehát a könyves polcunkon otthon van Adi kötet, és nekem teljesen megfér, hogy ott van mellette a Trónok harca. Uh-huh. Tehát nekem nincs bajom a kettővel, szerintem nem üti egymást. Sőt, az ember minél több dologba kap bele, annál több lesz. Szerintem olyan hülyén is érezném magam most már, hogy így növekednek a gyerekek, hogy majd elkezdenek beszélgetni bizonyos filmekről, én meg nem tudom azt mondani, hogy tudom, hogy miről beszélnek. Hát ez hülyeség, nem?
Viszont eléggé olyan fizimiskád van, akinek azért Hollywoodban is lenne helye, és azt most mindenféle ilyen nyalás nélkül mondom, csak hogy nyilván a színész életében azért így előkerül ez is, hogy mindenképpen a határokon belül marad és itthon próbál érvényesülni, vagy megpróbálja a szerencsét külföldön is. De nem gondolkodtál azon, hogy esetleg egy külföldi ügynökkel külföldön más produkcióban részt venni?
Én voltam külföldi produkciókban, én forgattam például kint Svájcban. Az egy marha érdekes dolog volt, mert úgy forgattam, mint a nagyok, hogy minden délelőtt itt próbáltam Pesten a Nemzetibe, és aztán felszálltam repülőre, és mentem ki éjszaka forgatni Svájcba, és jöttem vissza, mert másnap délelőtt itt próbáltam Pesten. És akkor így forgattam egy hetet mondjuk, ég és föld egyébként a különbség, sokkal nyugodtabb a munkatempó, mint itthon.
Hát akkor is sokkal nyugodtabb a munkatempó, hogyha egy külföldi film forog Magyarországon. Tehát, hogy a költségvetésben annyira ég is föld a különbség, hogy nem kell így bele zsúfolni 30 vagy 25 forgatási napba az egészet, hanem van idő alkotni.
Mert ugye azt mondják, hogy egy külföldi filmnél, hogy az, hogy egy nap fölvesznek, nem tudom, 20 másodperc hasznos anyagot, akkor az bőven elég. Hát itt Magyarországon meg azért az jó lenne, hogyha az a három jelenet az meg lenne.
Igen.
Amit értek, kis pénz, kis mozi, tehát csak az a baj, hogy ez egy költséges műfaj, ezt be kell, hogy lássuk. Tehát lehet kis pénzből jó filmet csinálni, de nagy pénzből lehet biztosan még jobbat. És ez meg szerintem egyértelmű, mert ha csak abba belegondol az ember, hogy a helyszínválasztás, a ruha, a smink, a nem tudom, maszk, ha csak ebbe gondolunk bele, ez már olyan költség. Nagyon kíváncsi leszek például, ugye, hogy most csinálják a Nándorfehérvárról a filmet, a Szász rendezi majd, hogy na ott például, ott milyen költséget szabnak meg? Hát elvileg ez egy irgalmatlan, monumentális, majdnem egri csillagok szintű történet kell, hogy legyen.
Hát most ilyen 5 és 10 milliárd forint közötti összegekről sutyorognak.
Kevesebből tényleg nem lehet. Illetve lehet, de nem érdemes, mert akkor kapunk egy honfoglalás kettőt. És akkor megint 7 ember tapicskol a latyakban, mint egy talicska kacsa. Annak meg mi értelme van?
Ha már szóba hoztad, mit gondolsz erről a Hunyadi tervről? Már egy picit ilyen nagyon hamar, tessék-lássék módon gyorsan összerakottnak tűnik. Semmi hír nem volt róla, ehhez képest most, hogy van egy ilyen nyitás a filmalap részéről is, hogy legyenek történelmi hitfilmek, most hirtelen itt van a Nándorfehérvár, vagy Hunyadi, nem tudjuk még, hogy mi lesz a címe.
Hozzáteszem, ha már a múltból kell történetet hozni, akkor ez egy tökéletes alap. Tehát ez szerintem minden vitán felül áll, hogy a téma az tök jó. Én amit hallottam az, hogy azért a háttérben a forgatókönyvírás az már ment. Tehát hogy ez nem csak úgy hirtelen bukkant fel, mert a forgatókönyv az lényegében, ahogy hallottam, legalábbis egy verziója vagy egy pár verziója, az már kész van. Csak rendezőt kerestek hozzá, és akkor ugye a Szászt találták meg. Nem tudom, én bevallom őszintén, én drukkolok. Tehát adja Isten, hogy legyen jó, mert én miért akarnám, hogy a magyar film rossz legyen?
Bennem az is felmerül, hogy az utóbbi hetekben, vagy mondjuk két hónapban ez a Kultúrharc című történet, ami előkerült, és mondjuk a Prüle Gergely is áldozata lehet, meg hasonló. Tényleg nagyon félek attól, hogy mondjuk, hogy ne arról szóljon, hogy Magyarország megmenti a keresztény Európát a pogány töröktől, és ez mondjuk egy ilyen metaforája lehet ennek a egész migránshozós plakát hülyeség.
Értem, egészen addig, amíg nem látunk ebből valamit, én nem is akartam ilyen párhuzamot vonni, mert én a Szászt is egy sokkal kultúráltabb embernek gondolom annál, hogy ilyen primitív párhuzamot hozzon. Tehát biztos, hogy ő sokkal mélyebben gondolkodik erről. Erről a kultúrharcról meg igazából nem milyen harc. Van egy fél, és pofozza a levegőt. Nincs ellenfél. Az milyen harc akkor, hogyha nincs ellenfél, és valaki egyedül árnyékboxol? Szóval ez annyira furcsa, hogy elkezdtek itt jobboldali, meg baloldali kultúráról beszélni. Tehát ez a számomra ez teljesen értelmezhetetlen. Már akkor is értelmezhetetlen volt, amikor nem tudom, hogy hányan emlékszünk rá, de biztos, hogy vagyunk egy páran, megalakult a 2000-es évek elején a jobboldali színház igazgatók társaság. Uh-huh. Vidéki színház, azt hiszem ez volt a pontosan, hogy jobboldali vidéki színház igazgatók társasága, ami aztán átalakult teátrumi társasággá. Tehát vállaltan egyszer csak az egyik fél azt mondta, hogy és innentől kezdve mi vagyunk a jobboldaliak. Ti vagytok úgy. És elindult egy ilyen beszélgetés, hogy húzunk egy vonalat, és akkor ti ültök ott, mi ülünk ott. És akkor elindult egy ti és mi, pedig amennyire én tudom, a kultúra az már csak azért is felül kéne, hogy álljon, hogy ezek felett kéne, hogy álljon, mert a kultúra, az, és ezt manapság szeretnék elfelejteni, mindig is egy ellenzéki forma volt. Miért? Azért, mert minden színházi alkotás arról szól, hogy a jelenlegi regnáló rendszerben mi nem működik. És erre írnak darabokat, forgatókönyveket, mert egyfajta ilyen tükröt tart a dolog, hogy ha-ho, ezen kéne változtatni. Na most ezt manapság támadásnak veszik, pedig hát én ott voltam azokban a színházakban, amikor éppen Nokia-s dobozokba adtunk milliókat egymásnak, és elmondtuk, hogy hát ezt elkúrtuk, nem kicsit, nagyon. És ezek is elhangoztak, mert akkor éppen az volt a probléma, és arról kellett beszélni.
Ebben a polarizáltságban engem is az idegesít főleg, hogy az hiányzik ebből a narratívából, hogy egyszerűen egy ilyen kritikai hozzáállással kell lenni mindennel kapcsolatban. Tehát, hogy tök mindegy, hogy most milyen hatalom regnál, és most Orbán Viktornak vagy Gyurcsány Ferencnek hívják Magyarország miniszterelnökét, egyszerűen egy újságírónak vagy egy művésznek az a feladata, hogy folyamatosan kritizálja azt, amiben élünk.
De legalábbis beszéljen a jelenről, és olyan kérdéseket vessen föl, ami szerintem, nekem az a dolgom, hogy olyan kérdéseket vessek föl, ami szerintem foglalkoztatja az embereket. És nekem nem kell ezekre választ adnom. Tehát az egy másik platform. Nekem a kérdéseket kell föltennem, illetve fel kell mutatnom helyzeteket, és azt kell mondanom, hogy én szerintem ez van. Aki egyetért, egyetért, aki nem, gondolkodjunk rajta közösen otthon a kádunkban.
Közrejátszott ez, hogy te 2013-ban távoztál a Nemzeti Színházból?
Már ez a jobboldali, baloldali?
Igen.
Ság. Inkább az volt, hogy először is, amikor kiderült, hogy ez a helyzet fönnáll, hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem sejtettük, de hogy nem, pontosan tudtuk, hogy ez fog történni. Kicsit, most így utólag visszanézve, igen, kicsit mártíromkodtunk is, ez is igaz. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy nagyon karakán módon beszéltünk akkor valamiről, ami az adott helyzet volt. Azt egy teljesen abszolútnak és elfogadhatatlan döntésnek tartottam, hogy egyszer csak 30 nem tudom én hány darab lekerül műsorról. Ez a része politikai döntés, kultúrpolitikai, igen. Az, hogy én a Vidnyánszky Attilával ültem face to face, és addigra lehiggasztottam magam, és azt mondtam, hogy nem, tényleg megesküszöm mindenre, ami szent, hogy én nem azért mentem be, hogy és akkor majd most jól felmondok. Ha-ha-ha! Hanem lehiggasztottam magam, és mondtam, hogy jó, hát viselkedjünk kultúrember módra. Összeírtam magamban egy 4-5 kérdést, ami akkor vetődött fel bennem, amikor az Attila kiállt elénk, és beszélt hozzánk a társulathoz, hogy mit szeretne. Például, hogy csak egy példát mondjuk, azt mondta, hogy és most itt paradigmaváltás következik. Meg akartam tudni, hogy mit jelent az, hogy paradigmaváltás. Értem, nem vagyok hülye, tehát most valami más jön. Az oké, de a most valami más jön, az egy kicsit kevés. Tehát szerettem volna tudni, hogy mi. És akkor ő azt mondta nekem, hogy először válaszoljak, hogy maradok-e a színháznál, vagy nem. De mondtam, először szeretném föltenni a kérdésemet, mert annak tükrében tudom elmondani, hogy maradok-e a színházban, vagy sem, hogyha én ezt felnőtt ember módjára átgondolhatom. De ő mondta, hogy ő csak akkor válaszol ezekre a kérdéseimre, hogyha megmondom, hogy maradok, vagy nem. És akkor addig ment ez a teljesen partalan beszélgetés, megmondta nekem, hogy mert ő nem akar több mártírt gyártani. Én néztem rá értetlenül, hogy jó, persze, értem, hogy nem akar mártírt gyártani, de én esküszöm, hogy szeretnék választ a kérdéseimre. És mondta, hogy akkor először mondjam meg, hogy maradok, vagy nem. És akkor mondtam, hogy jó, hát akkor figyelj, akkor nem maradok, de hogy akkor válaszolsz a kérdéseimre? Nem. Úgyhogy így maradtam válaszok nélkül. Pedig ez is egy annyira furcsa dolog, mert ő olyan, mintha meg lenne sértődve valamire. Például pont most néztem, az Ókovács Szilveszternek volt egy riportja. És szerintem tök kultúráltan beszélt, tök jó dolgokat mondott. Az egésznek a végén volt egy ordas nagy hazugság. Amikor azt mondta, hogy mert hogy Vidnyánszky Attilát itt a 2000-es évek elején ellehetetlenítették. Mert nézzük meg, hogy hány darabot csinált. Hát most én így elkezdek gondolkodni, és kapásból egy 4-5 darab eszembe jut, amit ő itt rendezett. És ezen kívül visszaemlékszem arra, amikor én a Kecskeméti Színházba aznapi előadásnak a pénzét felajánlottuk a Beregszászi Színházak, mert tudtuk, hogy bajban vannak. Ezen kívül meghívtuk a Beregszászi Színházat, előadták a Karnyónét, és annak az előadásnak a bevétele is ment hozzájuk, és nagy szeretettel láttuk őket. Tehát nem értem ezt a fajta sértettséget. Egyrészről, másrészről természetesen értem, mert hogy fő hangadók, akik ebben a témában mondjuk olyan döntökök voltak, mondjuk a Zsámbéki, a Katonába, ők természetesen nem ölelték keblükre Attilát, és nem akarták, hogy a Katonában rendezzen, tehát maximum ez lehet a sértettség oka, de hát most ez komoly. Tehát most ezért.
Hogyan élted meg utána ezt a távozást? Tehát azért mégiscsak eltöltöttél éveket a Nemzetiben, egy magyar színész életében nyilván egy kicsit a szakma teteje, hogyha a Nemzeti Színház a tagja. Te utána elmentél a Vörösmarty Színházba, és azóta meg onnan is eljöttél, és azóta meg szabadúszol. Milyen most ez az életed?
Először is nagyon nehéz volt megélni, mert ott abban az 5 évben csúcsra voltunk járatva, olyanok voltunk, mint a versenylovak. Pontosan tudtuk, hogy nem szabad hibázni. Tehát itt nem, ezen a szinten már nem illik. És 5 éven keresztül gyakorlatilag majd, hogy nem azt tudom mondani, hogy már színészileg hiba nélkül, így végiglavíroztunk ezen a kötélem, és utána egyszer csak ott találtam magam egy légüres térben. Csúcsra járatva, tehát én vártam, hogy és akkor pörögjünk, és csináljuk, és húzzuk az igát, és együtt, és de hát mit, hogy, meddig, hová, miért? És nem, tényleg, mint aki légüres térbe került, nagyon nehéz volt. Adrenalin függés, ezt ugye hívják így, tulajdonképpen abban szenvedett nálunk az egész színház. És aztán utána én azért is mondtam fel például Fehérváron, mert ott létre akartak hozni egy művészszínházat, olyan próbafeltételekkel, amire én egyszer csak azt tudtam mondani, hogy de hát az lehetetlen, hogy én nem tudom megmondani a gyerekemnek, hogy holnap elmegyek érte az óvodába, vagy sem. És mondták, hogy na, de hát műhelymunka és művészszínház, ez szuper, de hát azért én szeretném látni a gyerekemet felnőni. És az egy, szerintem egy abszurd dolog, hogy megbeszéljük délután 2-kor, hogy akkor vége van a próbának, akkor holnap 10-től 2-ig próbálunk, majd jön az SMS, hogy nem inkább legyen 10:30-től 3:45-ig, majd jön az SMS, hogy nem is inkább legyen 12-től 6-ig, és így állok, hogy tehát nem, és amikor sorozatban előfordult, akkor mondtam, hogy nem, én ezt nem szeretném, én inkább, ha ez most az a helyzet, hogy választanom kell a szakmám és a családom között, akkor inkább a családomat választom.
És most a szabadúszó életben már ezt az adrenalin függést, ezt sikerült magad mögött hagyni?
Igen, és ez most nagyon jó. És ez azért nagyon jó, mert végre felnőtt életet élhetek, ami alatt én azt értem, hogy hozhatok döntéseket, és azért a döntésért senkit nem hibáztathatok, csak saját magamat. Megpróbáltam minden olyat megvonni magamtól, hogy én mutogathassak más, hogy mert az a szemét az biztos azért csinálta velem. Nem. Tehát most csak olyan dolgok vesznek körül, amiről én tehetek.
És most hogy néz ki az életed? Tehát mondjuk mennyi szinkron, mennyi színház, mennyi film?
Ezt így pontosan nem tudom megmondani. Hál' Istennek mindenből van, és pont megfelelő mennyiség. Annyi, hogy még tudok a családommal lenni, és ez nekem nagyon jó. Azt mondtam, hogy amikor 18 éves lettem, hogy én annyi pénzt szeretnék keresni, hogy a gyerekemnek, hogyha lerongyolódik a lábáról a cipő, akkor ne kelljen azon gondolkodnom, hogy tudok-e venni neki egy cipőt. Tulajdonképpen ez a szint, ez megvan, és most így lassan 40 évesen elértem oda, hogy na jó, akkor amit szerettem volna, az megvan. Nem szeretnék semmiből szebbet, nagyobbat, kékebbet, hosszabb hajút, nagyobb mellűt, nem. Ez így oké. És akkor most így állok, hogy na, akkor most kezdjünk el gondolkozni megint valami új célon, hogy mifelé kéne tendálni.
A másik, amiben ugye látható vagy mostanában, az az Aranyélet, a 3. évada, ahol a Miklós Attila szavaival élve a Jóseglő András atyát alakítod. Hogyan kerültél oda?
Hát én már nem is tudom, hogy az Áron, már a Mátyás Járon, vagy a Diga Zsombor gondolt rám. Kettei közül valamelyik, tényleg nem tudom, hogy melyik. Aztán úgy alakult, mert ugye felosztották egymás között a részeket, hogy én tulajdonképpen a Zsomborral forgattam szinte végig. Nem tudom, annyi mindenki megfordult ebbe a sorozatba, hogy miért pont én ne forduljak meg, hát. De én tényleg nagyon bírtam, mert nagyon jól kell, hogy álljanak a csillagok, amikor egy ilyen sorozat létrejön, és akkor az embernek ezt úgy fel kell tudni ismerni. Már csak azért is, mert ha oda megy, akkor meg kell tudni élni azt a pillanatot, hogy hú, ez itt most nagyon jó. És ez kicsit olyan, mint a nemzetis időszak, hogy ott is, hála Istennek, én fel tudom ismerni azt, amikor nekem jó, és arra úgy fel is tudom hívni magam figyelmét is, meg a többiekét is, hogy figyelj, ez most itt szuper. Jelen esetben az arany életnél nem kellett felé, mert ezt mindenki tudta, hogy ez jó, de hogy nagyon jó érzés volt abból úgy belehelyezkedni tényleg, hogy úgy, júj, ezeknek nagyon jó volt itt két évadig, ez tök jó, ez nagyon bírnám.
Hát ráadásul az arany életnek szerintem amellett, hogy zsánerben nagyon jól működik, a magyaros íze az úgy jelenik meg, hogy nagyon jól reflektál a valóságunkra, hogy nagyon jól mutatja meg azokat az állapotokat, amik itt vannak.
Hát meg amik itt voltak, mert ugye az arany életnek szerintem az egyik legnagyobb erénye, hogy nem kifejezetten a mostra koncentrál, hanem nagyjából azt is megmutatja, hogy mi volt és hogy jutottunk el idáig. Mert az is egy fontos dolog, hogy ezt azért ne felejtsük el, hogy kinek mi része van abban, hogy most jelen pillanatban itt tartunk. És nem azért, hogy most akkor elszámoltassuk a X-et, Y-t, hozzáteszem zárójelbe, az sem ártana, mert nem ártana szembenézni a múltunkkal. Az ezzel a baj, hogy ez édeskevés lenne ezt a rendszerváltástól kezdeni, tehát ahhoz még visszább kéne menni. Még Trianonnál is kicsit visszább, és akkor elkezdhetnénk azt feldolgozni, és akkor beszélgethetünk arról, hogy ma mi van, akkor az miért is van, és hogy is van. Per pillanat azt látom, hogy ezt rohadtul senki nem akarja tisztázni. Tehát mindenki hőbörög, vissza nekünk Trianont, és nem tudom, csatolják vissza hozzánk Alvidéket, Felvidéket, Erdélyt, mindent. De most őszintén, mit csinálnánk, hogyha visszacsatolnák? Hát éhen pusztul az egész ország. Tehát ennek nincs értelme, vagy nincs létjogosultsága. Én sokkal inkább azt szeretem mondani, hogy ha már itt élünk ezen a zsebkendőnyi területen, mert hiába hiszük azt, hogy kinyitjuk az internetet, és az egész világ egy karnyújtásra van, azért az a világ ez egy nagyon nagy hely. És itt ezen a kis zsebkendőnyi területen nekünk tulajdonképpen marha nagy mázlink van. Minden természeti adottsággal és mindennel, miért nem próbálunk meg itt jól érezni magunkat? Vannak nagy kínai cégek, ahol annyian dolgoznak, mint ahányan élünk itt Magyarországon. El lehet vezetni egy akkora céget normálisan, úgyhogy a benne dolgozók azok köszönjük szépen jól vannak. Tehát nem hiszem, hogy ez egy ilyen mission impossible lenne. Nem én leszek az, aki el fogom vezetni, mert nem a szakmám, nem is akarok országot vezetni, mert nem. De hogy nem gondolom, hogy ez egy lehetetlen küldetés lenne, és hogy ezt lehetetlen megtanulni.
Egyébként civilben követed a közéletet, vagy inkább távol tartod magad ettől?
Hát figyelj, olvasni olvasok mindenféléket, de hát az a bajom, hogy minden oldal torzít. Minden oldal a saját szűrőjén keresztül akar közvetíteni. Nagyon-nagyon kevés az olyan hír, aminél nem mondanám azt, hogy elolvasva, hogy hú, ez lebukós, ez vagy jobb oldal, vagy bal oldal, vagy melyik szűrőn keresztül, ami úgy objektíven próbál megmaradni középen. Én azért lennék nagyon hálás, hogyha ilyen lenne, és akivel találkozom egyébként, nagyjából mindenki ezt mondja, hogy mindenkinek a töketele van azzal, hogy mindenféle szűrőkön keresztül hallgatjuk a híreket. Most csak egy példát mondjak, mindenki kiakadt a Kásler Miklós mondatára, miszerint a 10 parancsolattal ugye sok betegséget el lehetne kerülni. Tökre igaza van. Az egy másik dolog, hogy ő egy 6 kötetes könyvre utal, és hogy ebbe le van írva, hogy és miért. Én azt nem olvastam. Az én kis világomban azért van igaza, mert én azt gondolom, hogy minden betegségnek az egyik fő forrása az a stressz. De legalábbis az tudja még a betegséget megbonyolítani, tovább szűni. Na most, ha csak betartanánk a 10 parancsolatot, és úgy értem, hogy tényleg betartanánk, akkor rengeteg stressztől megszabadulnánk. Tehát nem kívánnánk fele barátunk feleségét, nem akarnánk elvenni a vagyonát, a kocsiját, a nem tudom én miét. Lényegében igaza van, csak nem tudom, hogy ő ezt így érti-e, mint ahogy én. Ezzel is így gúnyolódtak. Lehet gúnyolódni persze egy ilyen mondaton, de akár el is lehet gondolkozni, hogy vajon mit akarhatott mondani. És én pláne, hogy egy ilyen fajsúlyú mondatot mond egy per pillanat regnáló vezető, ami egy szuperminisztériumnak, bár ugye azt mondják, hogy nehez nem szuperminisztérium, de a vezető, akkor az talán érdemes lenne elgondolkodni az, hogy lehet, hogy van valami igaza. Lehet, hogy nincs, de azt a hangyányi esélyt adjuk már meg, hogy valami párbeszéd kialakulhasson. Mert különben az lesz továbbra is, ami most van, hogy honnan jött maga? Ja, nem, magukkal nem foglalkozom, meg riportot csak a vesztesek adnak. Ez meg egy irracionális dolog, hogy ez megtörténhet.
Te hívő vagy egyébként?
Én hívő ember vagyok, igen. Még per pillanat a vallást azt nem találtam meg teljesen, hogy mit és hogyan. Ha valamit kéne választanom, akkor sokkal inkább a református egyháznak valami buddhista ágát.
Nem tudom, hogy ilyen létezik.
Céloznám meg. Ettől félek én is, hogy még nem létezik, de nem tervezem azt se, hogy vallást alapítok, vagy egy egyházat alapítok. Meg ugye a buddhizmus az nem is vallás, hanem az tulajdonképpen egy filozófia. Tehát tulajdonképpen miért ne lehetne? Nagyon érdekes, vannak ismerőseim, akik nagyon hívő emberek, különböző vallások, és velük rengeteget szoktam erről beszélni. Ez biztos életközepi válság is, hogy az ember elkezd azon gondolkodni, hogy na most van az a pont, hogy tulajdonképpen most már a másik irányba is kell gondolkodni, nem csak az egyikbe. És hogy úgy az ember keres valamit, amiben megnyugodhat, hogy ha ennek vége, akkor lesz hogyan tovább. És ebben én mondjuk mélységesen hiszek. Az, hogy pontosan hogy lesz, azt nem tudom, de csinálom a Szókratész védőbeszédét, és ott van egy ilyen alapmondat, hogy az igaz emberrel nem történhetik rossz, sem életében, sem halálában, és hogy nem is feledkeznek meg az Istenek az ilyen ember dolgairól. Tehát valami ilyesmiben hiszek én, hogy ha én normálisan élem az életemet, akkor nem fogok azzal szembesülni a halálos ágyamon, hogy fogom a karfát, és hogy még itt kell maradnom, mert még nem intéztem el dolgokat, és akkor még szenvedni kell, mert még el kell intézni. Ezt nem szeretném. És próbálok úgy élni, hogy ez ne is következzen be.
Tehát akkor, ha jól értem, akkor egyszerre hiszel a Biblia 10 parancsolatában, egy kicsit a karmában, egy kicsit a beteljesülésben, szóval, hogy ilyen többféle vágyad is van.
Vágyam azt tulajdonképpen csak egy van, nyugodtnak maradni, és nyugodtnak lenni, és nyugodtan itt hagyni ezt a világot, bár ez háromnak tűnik, de ez tulajdonképpen egy is ugyanaz a vágy. Hiszek abban, hogy létezik, amit a Biblia úgy mond, hogy szabad akarat, amit a buddhizmusban azt mondják, hogy a gondolatteremtő ereje. Tehát én hiszem azt, hogy ez tökéletesen létezik, és nem szeretek abban hinni, hogy tőlünk függetlenül valakik eldöntik a mi sorsunkat, hanem nem, az már pedig a mi felelősségünk, hogy mi történik velünk. De! És az esély megvan adva mindenkinek, és ez is igaz, hogy kinek több, kinek kevesebb, de aztán kompenzációra mindig van lehetőség útközben, csak észre kell venni a jeleket. Én tényleg valami ilyesmiben hiszek. Ha ezt karmának nevezzük most jelen esetben, akkor nevezzük karmának, csak nem szeretnék az alól a felelősség alól kibújni, hogy én intézem a dolgomat, és miattam van az velem, ami van.
Akkor itt záró kérdésnek, mit intézel mostanában? Tehát, hogy milyen következő munkáid lesznek, mit csinálsz majd még? És akkor itt visszakanyarodok ahhoz a kérdéshez is, amiből kibújtál, vagy igazából én tettem fel még egy kérdést, hogy ez a külföldi munka, amit még ide talán beszélhetsz.
Hát a külföldi munkára csak azt tudom mondani, hogy én nagyon szívesen dolgozom külföldön természetesen, de annyira vagyok nacionalista, és nem soviniszta, mert ezt is manapság össze szokták mosni, hogy hát ha már egyszer itt születtem ebben az országban, és ezen a nyelven tanultam marha sok pénzért, akkor már szeretnék ebben az országban ezen a nyelven dolgozni. Ha megkeresnek külföldről, akkor természetesen szívesen elmegyek és dolgozok ott is, de aztán úgyis visszajövök, mert már ilyen vagyok, mint én vagyok a ungar és a bumeráng. És hogy mit csinálok? Most hamarosan elkezdünk forgatni az RTL-nek egy sorozatot.
Ez mi lesz?
Nem tudom, azt tudom, hogy már meghirdették, de nem tudom, hogy beszélhetek-e róla, úgyhogy annyit elmondhatok egyébként, hogy az RTL-nek lesz.
Annyit lehet, hogy ez egy meglévő, vagy egy új sorozat?
Új.
Új sorozat.
Igen. Uh-huh. Az lesz, aztán talán januártól próbálok majd a Rózsavölgyibe, és aztán nem tudom, mellette szinkronizálok, és bármi lehet, gyereket nevelek.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt voltál. Makranci Zalánt, akit jelenleg a Ruben Brandt a gyűjtő egyik szinkronhangjaként hallotok, illetve az Arany Élet a harmadik évadában András atyát.
A jóseggű András
atyát. A jóseggű András atyát. Színészt hallottátok, egy hét múlva pedig egy újabb podcasttel jövünk. Sziasztok!
Hello!
A kulturális podcast.